Egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Gyerekkel vagy gyerek nélkül tabukat döntögetünk és érzékeny témákhoz nyúlunk ma. Gyermektelenségről, meddőségről, felelősségvállalásról, illetve párkapcsolati akadályokról beszélgetünk. Vendégem Tanács Eszter, viselkedéselemző, pszichológia hallgató, illetve meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Az első szavak, amik eszembe jutnak, az a veszteség, a választás, a krízis, illetve a feldolgozás. Ha valaki ezt a témát választja, akkor az véleményem szerint nap mint nap penge élen táncol. Mert hogy ezeket az érzékeny témákat ilyen fiatalon megfogni, ez mindenképpen felelősségvállalással jár együtt. Honnan indultál, mi szerettél volna lenni? Tehát arra gondoltál már fiatal korodban, gyerekkorodban, hogy te ilyen típusú témákkal szeretnél majd foglalkozni, vagy emberekkel szeretnél foglalkozni?
Nem, ez viszonylag későn jött. Spanyol szakon végeztem első körben, és aztán dolgoztam spanyol tanárként. Utána könyvesboltba dolgoztam, és aztán egy ilyen könyvkiadói szakemberképzést végeztem, és így kerültem a HVG könyvekhez, ahol most már 10 éve dolgozom, magyar pszichológiai témájú könyveken. És hát a pszichológia mindig is érdekelt, de ez azért később jött, hogy én is szeretném ezt tanulni, és egy kicsit mélyre ásni magam ebben, és nagyon nagy hatással volt rám a Zinger Magdónak, gyásztanácsadónak a könyvei, akivel együtt dolgozunk, aki különböző témákba készített interjúköteteket, veszteség, halál, hát elég nehéz témákba, de hogy annyira felszabadító volt, és annyira nagy segítség az olvasóknak olyan dolgokról olvasni, ami igazából sokakat érint, de valahogy annyira érzékeny téma, és annyira tabu, hogy ő végül szerintem ő inspirált, hogy vannak ilyen témák, amikről fontos beszélni, és a gyerektelenség pedig hát egész egyszerűen engem is elkezdett foglalkoztatni ez a téma.
Eljön az akkor, amikor már az ember elkezdi kapni a kérdéseket?
Én szerencsés vagyok, kívülről nem annyira jöttek ezek a kérdések, inkább, hogy abba a korba értem, amikor mondjuk édesanyámnak már megvolt mindkét gyereke, és hogy valahogy én is, meg azt láttam, hogy a környezetemben is mindenki ezen gondolkodik, hogy a szüleink generációnak ez még egyértelmű volt, de hogy a környezetemben most már nem annyira egyértelmű ez mindenkinek, hogy szeretne egy gyereket, ha igen, akkor mikor, csak párkapcsolatban, vagy egyedül is el tudja képzelni, illetve már több olyan ember is volt a környezetemben, akik szerettek volna, de nagyon nehéz volt az út.
És ezek a helyzetek, ezek az élmények inspiráltak, hogy ezen a területen indulj el, és a gyermektelenséggel, vagy a gyermekvállalás kérdésével foglalkoz. Egyáltalán azt mondtad, hogy később kezdett foglalkoztatni a pszichológia. Valahogy az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy erre is meg kell érni? Hogy ezt az utat az ember végigjárja felelősséggel?
Én szerintem igen, vagy hát, hogy egész más az, amikor előbb megvan valami élettapasztalat, és utána megy elképződni az ember, vagy amikor hát még fiatalon élettapasztalat, vagy érettség nélkül, és akkor utána kell valahogy ezt megszerezni.
Te miért kezdtél el kifejezetten ugye a női gyermektelenséggel foglalkozni? Azt mondod, hogy a személyi indítatásod igazából belülről fakadt. Akaratlanul is hasonlítjuk magunkat a szüleinkhez, a környezetünkhöz, amikor önmagunkat keressük? Hogyan látod ezt?
Igen, abszolút. Hát beleszületünk valamibe, és a családi, a kulturális, a társadalmi, iskolai, mindenféle környezet az nagyon belénk épül, és hát van, aki ugye kívülről is, ahogy mondtad, kapja ezeket a kérdéseket, de hogyha valaki nem, akkor is hát azokhoz tudjuk viszonyítani magunkat, akik körbevesznek minket. Tehát nagyon meghatározó ez, hogy a magyar társadalom az nagyon családcentrikus, és hát sokak szemébe az az érték, meg akkor értékes egy nő, hogyha gyereket szül.
Nyilván ez egy jó dolog, másrésztről viszont azok, akik erre bármilyen szempontból képtelenek, mert ugye itt is külön kell választanunk azt, aki nem akar, vagy aki nem tud, ez egy óriási teher lehet. És egy picit nézzük is meg közelebbről a témát, szakmázzunk. Sokan csupán ugye egy-két szarkasztikus megjegyzéssel intézik el a gyerektelen nőket. Pedig ugye ez a gyerektelenség, ahogy már említettem, is nagyon sokféle lehet. De milyen fő okokat látsz ennek a jelenségnek a hátterében?
Legtöbbször igazából két nagy táborra szokták osztani a gyerekteleneket, úgy is mondhatnánk, hogy akik nem akarnak, és akiknek nem lehet, tehát a tudatosan gyermektelenek, illetve azok, akik nem döntésből, nem választásból gyermektelenek, de hát a beszélgetésem a gyermektelenekkel, meg igazából most már szakirodalom is azt mutatja, hogy inkább érdemes egy ilyen skálaként gondolkodni a gyerektelenségről, és hogy nem egyáltalán nem ez a kétféle tábor létezik. hanem számtalan oka lehet, és általában nem egy oka van, sőt, sokszor ugye nem is döntés kérdésehez, és nem egy egyszeri döntés van mögötte, hanem egy csomó minden összefonódik tényleg attól kezdve, hogy egyre tolódik ki minden későbbre, hogy tehát később kerülnek ki az emberek az oktatásból, később tudnak munkát vállalni.
Egzisztenciális okok, gondolom párkapcsolati okok, amik így hirtelen eszembe jutnak.
Igen. Aztán ugye pont emiatt, hogy hát van, aki későn teremti meg az egzisztenciát, vagy későn találja meg a megfelelő partnert, vagy nem is talál megfelelő partnert, esetleg már olyan korban szeretne gyereket vállalni, amikor meg már biológiailag nehezített a gyerekvállalás, de aztán a gyerekkori traumák, vagy nem is kell feltétlen, hogy trauma legyen mögötte, de az, hogy olyan családba született valaki, amilyen mintát nem szeretne tovább vinni, nem szeretne továbbadni, aztán mindenféle mentális vagy fizikai betegségek, amit nem szeretne genetikailag tovább örökíteni valaki.
Tehát akkor ez itt rengeteg szorongással és bizonytalansággal párosul, és ebben az útvesztőben kell valahogy mindenkinek a saját válaszát megtalálni, hogyha jól értem. Igen. És akkor nézzük azért a gyakorlatot, a mindennapokat, a jó és a rossz dolgokat. Miben nyilvánul meg a gyakorlatban a kirekesztés? És akkor nézzük a gyermektelen nőket, mert ugye itt fontos megjegyezni, hogy te a gyermektelen férfiakkal is foglalkoztál egy kötet erejéig, de nézzük először a hölgyeket. Mi az, amivel találkoznak, és általában kik a legkirekesztőbbek velük szemben?
Hát sajnos arról számolnak be a nők, hogy a nők, tehát az anyák
bélyegzik meg őket leginkább,
igen, és hogy gyakran ilyesmiket kapnak, hogy jaj, te nem tudod, hogy mi ez a fáradtság, stb. Már pedig ugye hát a gyerektelen is miért ne lehetne fáradt, és sokszor a munkahelyi világban történik az, hogy önkéntelenül is ők túlóráznak, amikor a családos anyának vagy apának el kell menni a gyerekért az óviba, vagy beteg, vagy bármi, vagy ünnepnapon is a gyerektelen dolgozik inkább, és hogy ez sokszor egyébként fel se tűnik úgymond a gyerekteleneknek se, hogy esetleg így többet vállalnak, cserébe viszont azt kapják meg, hogy ők nem is tudják, hogy mi az a fáradtság, vagy hogy nem értenek a gyerekekhez. Elég sok mindenkivel beszélgettem, aki például tanár vagy pedagógus, aki gyerektelen, és hogy hát megkapják ezt szülőktől, hogy hát nem mondja meg neki, mert hogy nincs gyereke. De hát attól még azért tudhat így is valaki a gyerekekről.
Tehát ez egyrészt egy lekicsinylés, ahogy a szavaidból kiveszem, másrészt egy hiteltelenség is. Akár egy tanár esetében, vagy egy pedagógus esetében, amiről beszéltél, hogy csak akkor lehet hiteles egy pedagógus, ha neki is van gyereke? Miközben tanulta a szakmáját x éven keresztül, és valószínűleg sok éves tapasztalattal rendelkezik?
Igen, pontosan ezzel szembesülnek, illetve hát akik tudatosan gyermektelenek, ők kapják valószínűleg a nem elfogadást leginkább. Na, tehát, hogy általában akik meddők vagy biológiai okokból nem lehet gyerekük, őfelük sajnálattal, szánalommal fordulnak az emberek, míg aki azt mondja, hogy tudatosan nem akar, és akár tényleg a klímaválságot, vagy a föld helyzetét, vagy bármilyen okot megad ennek hátterébe, ők meg azt kapják meg állandóan, hogy majd meggondolod magadat, majd, hogyha jön a megfelelő partner, majd akkor...
Tehát akkor ezért ezt a választást negligálják.
Igen.
És akkor megérkeztünk a sztereotípiákhoz, gondolom, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet viselkedni. Érdekes, hogy azt mondtad, hogy a nők tudnak a legkirekesztőbbek lenni a nőkkel szemben, vagy nőkkel kapcsolatban. És erről eszembe jut Madeleine Albright, aki egyszer azt mondta, hogy azoknak a nőknek, akik másokkal így bánnak, azoknak egy külön bugyor van a pokolban, ha jól emlékszem, valami hasonlót mondott. És ebben biztos, hogy ilyen szempontból van igazság. Hogyan állnak a férfiak a gyermektelen nőkhöz?
Én nekem az a benyomásom, hogy a férfiak elfogadóbbak a gyerektelen férfiakkal, meg a gyerektelen nőkkel szembe is legalább.
Hát itt sok interjúm vagy már túl, különböző esettanulmányokról beszélünk, és ennek kapcsán mondott, hogy a férfiak akkor elfogadóbbak.
Igen, illetve hát valahogy a nők is egyébként a férfiakkal szemben elfogadóbbnak tűnnek, és vagy azért is, mert hogy a nőkhöz társítják elsősorban ezt a szülői gondoskodó szerepet, míg a férfiaknál ez igazából általában másodlagos, ez az apa szerep, vagy szülői szerep, és inkább őtőlük meg a munkavilágába várják el a teljesítményt, hát az egész társadalom férfiak, nők is.
Ugye több témába vágó könyvet is írtál már nőkről, férfiakról, megkérdezve őket a saját személyes élményeikről, ami kifejezetten érdekes azért, hiszen ezt a kérdést tényleg teljesen különbözőképpen látjuk mi nők meg férfiak. Az első könyv ötlete honnan jött? Milyen hiányt, milyen gepet érzékeltél a társadalomban, amiért azt mondtad, hogy igenis meg kell kérdezni X nőt, igenis meg kell mutatnunk a világnak, hogy így is lehet élni?
Igen, hát pont ez a nagy szakadék volt a között, amit tapasztaltam a saját életemben. Barátok, ismerősök, hogy mennyi mindenkit foglalkoztat ez. Csoportterápiában is például ott volt, nem tudom, 10 nő, ahova jártam, és egy valakinek volt gyereke, a többieknek viszont ez mind témája volt, akár 30 évesen, akár 50 évesen, akár 60, hogy nem lett gyerek, vagy hogy, tehát, hogy valahogy ez a gyerektelenség ez ott volt, miközben nem nagyon lehetett erről néhány évvel ezelőtt hallani sehol, tehát néhány újságcikken kívül nem nagyon volt tere, vagy nem adott senki hangot a gyerektelen nőknek.
Tehát ez egy tabu témának számított, a mi szüleink korában mindenképp, de azt mondod, hogy akkor még az elmúlt évekre visszatekintve is ez inkább tabu volt, mint az asztalra kitett kártyalapok?
Igen, abszolút.
Mi tud változni? Tehát azzal, hogy nyilvánossá válik néhány történet, hogy emberek felvállalják a sorsukat, ez miben tud segíteni?
Hát nagyon tud segíteni egyrészt azoknak a gyerekteleneknek, akik akár vidéken, falun élve több ilyen visszajelzést is kaptam, hogy hát elolvast, és hogy jaj, de hogy nincsen egyedül, mert hogy ő, az ő közegében még jobban kirívó az, hogy ő gyerektelen, illetve hát magára tud ismerni az ember ezekbe a történetekbe, és meg tudja figyelni, hogy az ő sorsa miben hasonlít, és inspirálós lehet, igen, hogy hogyan, ki hogyan dolgozta föl a veszteségeit, vagy hogyan tudta kezelni a környezetét. Illetve egyébként annak is nagyon örülök, és azt is nagyon remélem, hogy azok, akik szülők, őket is megmozgatják ezek a történetek, és kaptam ilyen visszajelzést például, hogy egy idős édesanya próbálta megérteni, hogy a gyerekével mi lehet, és hogy ebbe segítettek neki ezek a történetek.
Hogy miért nem születik unokája?
Igen, igen, igen.
Mert hogy tényleg itt, amiről beszélünk, rengeteg oka lehet, és az jutott eszembe, hogy sokszor talán könnyebb egészségügyi okokra hivatkozni, vagy ezek mögé bújni, mint felvállalni azt, hogy én mondjuk nem szeretnék gyereket férfiként vagy nőként, végül is teljesen mindegy, bár talán inkább a nőkre jellemző ez, mert ez egy másik történet, hogy a férfi mit vállal föl, vagy mi az, ami elfogadható a társadalom számára. Tapasztaltál a beszélgetéseid során hasonlót, hogy inkább valamilyen jobban, könnyebben megmagyarázható, elfogadható akadály mögé bújik az érintett, mint hogy azt mondja, hogy már pedig én így döntöttem?
Abszolút igazad van ebben. Az interjú beszélgetések során hál' Isten azért sikerült valahogy olyan hangulatot teremteni, hogy őszintén az elég mély, intim témákat is elmesélték az interjúanyok, de egyébként pont ezért nem lehet pontosan meghatározni, hogy a százalékos arányokat mondjuk a gyerekteleneken belül, hogy ki az, aki tudatosan így döntött, mert nagyon jellemző ez, hogy pont ezért, mivel elfogadhatóbb a társadalom számára, valaki esetleg azt mondja, hát nem lehetett, hát valamilyen biológiai oka volt, vagy nehézség volt, betegség, ahelyett, hogy ő ugye elmondaná, hogy tudatosan döntött így, a nők körében leginkább a fővárosi magasan képzett nők merik felvállalni azt, hogyha tudatosan döntöttek a gyerektelenség mellett, a férfiak körében azért akár a vidéki és alacsonyabb végzettségű férfiak is könnyebben föl tudják vállalni a döntésüket.
Nehéz gondolom egy ilyen témában az érintetteket szóra bírni. Biztos, hogy volt ezzel kapcsolatban pozitív és negatív tapasztalatod egyaránt. Hogyan tudtál újabb és újabb sztorikat, interjúalanyokat megtalálni?
A nőkkel ez szerintem egy kicsit könnyebb dolgom volt. Ismerősökön keresztül nagyon sok mindenkihez elértem. A nők körében leginkább a közismert emberek utasítottak vissza nagyobb arányban, de szerencsére ott is 3-4 híres közismert ember is megszólalt a kötetben, és pont azért, mert nekik is fontos volt, hogy erről lehessen beszélni, és ezért nekik is küldetésük volt, hogy ők is fölvállalják a saját történetüket. A férfiak körében, hát a név nélkül inkognitókat megőrizve megszólalókat is nehezebb volt egy kicsit elérni, mint a nőket, és közismert embert pedig nem találtam olyat, aki vállalta volna a nevével az interjút.
Férfiak igen. Esetében sok visszautasításban is volt része. Ennek oka sokféle lehet szintén, hogy nem zárt le még magában az adott történetet az illető, vagy nem merte felvállalni a környezetében, és még nem akar beszélni róla. Csak ilyen volt?
Igen, egyébként a közismert nőknél pont leginkább ezzel hárították el a megkeresést, hogy még nem zárták ezt le, még folyamatban van bennük a történet, és így még nem szeretnének róla beszélni.
Na most, hogyha itt a témánál maradunk még, és boncolgatjuk gyerekkel vagy gyerek nélkül, ugye évek kellenek ahhoz, hogy valaki lelkileg felépüljön, miután tegyük fel, kimondta az orvos, hogy nem lehet gyereke. Milyen stációkon megy tapasztalatod szerint végig ilyenkor egy nő? Akár mint az érintettekkel beszélő, interjúztató, vagy mint szakember?
Ami különösen nehéz ebben, hát ugye nagyon sok tényező befolyásolja, hogy egyáltalán ez hány éves korban történik, hogy beszéltem például olyannal, akinek már tinédzser korában kiderült, hogy nem lehet gyermeke, ott egész más volt ennek a feldolgozása, mint azoknál, akik egy későbbi életkorban szembesülnek ezzel, illetve hogy van-e tere annak, hogy elkezdenek próbálkozni, asszisztált reprodukciós eljárásokra menni, mert hogy ott meg az nehezíti nagyon, hogyha sikertelen beavatkozások vannak, akkor minél
több... inszeminációra, lombikra gondolsz?
Igen, hogyha inszemináció vagy lombikra megy valaki, és nem sikerül, ugye ott eleve egy ilyen eljárás számos ponton lehet sikertelenség vagy kudarc, de minél több energiát, időt fektetnek bele az emberek, a nők, annál inkább úgy érzik, hogy hát most akkor még egyet megpróbálok, meg még egyet, és ezt sokszor biztatják az orvosok is. Tehát inkább az a nehéz, hogy hol legyen ennek akkor a vége, és sok esetben egyébként, ahogy a férfiakkal is beszélgettem, a férfiak féltették már annyira a párjukat, a feleségüket, hogy ők próbáltak ezzel előhozakodni, hogy talán most már itt álljunk meg, és ne menjünk tovább. Tehát igen, kérdés, hogy mikor jut el valaki ehhez, vagy milyen történet van előtte, amikor azt mondja, hogy jó, akkor nekem most már nem lesz gyerekem, és akkor tud elindulni ez az elfogadási feldolgozás folyamat, ami egy gyász folyamat igazából.
És mi a helyzet az idősebbekkel? Mert most elsősorban a 30-as, 40-es jelenleg legérintettebb korosztályról beszéltél, ha jól értem, de vannak olyan, akár 70 fölöttiek is, akik vállaltan, vagy nem vállaltan, de gyerek nélkül maradtak. És az ő korukban talán sokkal nehezebb volt akár egyedül nevelni, akár felvállalni, hogy nem akarok gyereket. Ők beszélnek erről? Tehát ők nyitottak erre a témára?
Igen, idősebb interanyokat is megszólaltattam, 50-60-70 éveseket is, és valóban egyébként, tehát a mai fiataloknak ilyen szempontból könnyebb dolga van azért, mert tényleg egy-két évtizeddel ezelőtt meg még sehol nem volt ez a történet, és tényleg még inkább kinézték azt, hogyha valaki egyedülálló volt, vagy hogyha nem lett gyereke, de egyébként, hogyha valaki szeretett volna gyereket...
Vagy ha később vállal gyereket, vagy, bocsánat, igen, életkorában.
Igen, na, az is egy izgalmas kérdés. Egyébként általában három időszakban szokott ez még nagyobb krízist okozni, hogyha valaki szeretett volna gyereket, de nem lett. Tehát egyrészt ugye pont ebben az életkorban, amikor körülötte mindenkinek gyereke születik, aztán a menopauza időszakában, utána pedig akkor, amikor a környezetében jönnek az unokák.
És egyfajta vesztességérzést megél egy másik életkorban újra.
Igen. Tehát ezen a három ponton legnagyobb ez a veszteségélmény. De hogyha valaki megdolgozza a veszteségét, elsiratja mindazt, amit elvesztett, és itt megint csak az is nehezíti ezt az egészet, hogy nincs egy konkrét személy vagy tárgy, akit el lehetne gyászolni, hanem hogy egy absztrakt, a meg nem született gyerek, meg az, hogy én milyen lettem volna szülőként, ezt az ideát, meg hogyha tényleg voltak beavatkozások, lombik, akkor azoknak a kudarcait, tehát hogy itt nagyon sok mindent kell elgyászolni, és akkor utána vagy közben lehet elkezdeni kialakítani azt, hogy akkor mi másba tudják beletenni azt az energiát, mit tudja a párkapcsolatot megőrizni, és milyen közös tevékenységet, vagy egyéni tevékenységet tudnak végezni, ami értelmet ad, és...
Amitől teljesebb lesz élet, ha jól értem. Ami bennem felmerült kérdés, hogy akik szerettek volna gyereket, de valamilyen okból, egészségügyi vagy párkapcsolati okból nem lett. Az egy öröksebb. Míg viszont akik tudatosan döntöttek, hogy nem lesznek anyák, talán elégedettebbek tudnak lenni az életükkel, nem feltétlenül, de így láttad ezt? Ezt tapasztaltad? Tehát, hogy könnyebb megélni ezt a döntést, ha te magad hozod?
Igen, abszolút. Akik tudatosan döntenek a gyerektelenség mellett, szerintem a nehézség igazából az, hogyha nem elfogadó a környezetük.
Vagy ha megbánják, de nyilván ez a kisebb százalék.
Igen.
Ha megváltozik a véleményük.
Míg akik szerettek volna, ott meg igazából őnekik kell tényleg kimunkálni valamilyen új célt, vagy más dolgot, ami teljessé tudja tenni az életüket.
Lehet ilyenkor egy ilyen segítő szerepkör, amiben helyezkedik egy nő? Az lehet a megoldás? Mert sok ilyen történetről hallani.
Igen, abszolút a segítés, valamilyen alkotás, tehát a művészetben tovább élni, vagy hátrahagyni valamit, illetve nagyon sok nő, akivel beszélgettem, ahogy említettem is, pedagógus, vagy más utammódon gyerekek vannak az életébe. Többen például a testvéreik gyerekeivel, vagy barátok gyerekeivel vannak olyan közeli viszonyban, hogy egy tehát nagynéniként meg tudják élni azt, ami,
Amit anyaként,
amit szerettek, anyaként szerettek volna.
Értem. Igen. Beszéljünk a női minőségünk megéléséről, illetve arról, hogy ez mi mindenhez kötődhet. Másodrendűnek érezhetik magukat a családjukban, a munkahelyükön azok, akik valamilyen okból nem tudtak szülni gyereket, vagy nem akartak szülni gyereket?
Igen, ezt többen is megfogalmazták, hogy igazából másodrendű állampolgárnak érzik magukat, és hátrébb vannak sorolva mindig mindenhol, mindenbe, kivéve azokban a hotelekben, ahova gyerekkel nem lehet bemenni, tehát valaki így jellemezte azt, hogy hogyan éri meg itt Magyarországon a gyerektelenségét.
Nagyon fontos, hogy beszéljünk majd a férfiakról is, illetve azért ennek a témának rengeteg egyéb vonatkozása van. Mit gondol a jövő generációja, a mostani fiatalok, hogyan állnak ők ehhez a kérdéshez? Tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk a beszélgetést Tanács Eszter viselkedéselemzővel, pszichológia hallgatóval, aki egyben meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó is. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem továbbra is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.